Olvastam egy könyvet, és Jutki mondta, hogy Isten igéje az rendkívül gazdag, és rengetegszer olvastam már ezt a történetet, és nekem mást mondott mindig, és most olvasok egy könyvet, és nagyon megragadott az a megközelítés, ahogy a könyvírója megközelíti ezt a példázatot, és én tovább gondoltam, és gondolkodtam ezen. És erről szeretnék most egy rövid részt elmondani, vagy az, hogy nekem mit mutatott ezzel kapcsolatban Isten, illetve mi az, amit ezzel kapcsolatban megértettem, vagy üzenetet kaptam, mert Józsi mondta, hogy az üzenetet nem saját magunknak kapjuk csak, hanem azért, hogy megosztjuk egymással, egymás épülésére. És egy provokatív kérdéssel kezdek. Szerintetek volt-e olyan, hogy Jézus rossz irányba ment? És ezen én elgondolkodtam, mert kapásból én rávágtam volna, hogy szerintem ilyen nem volt. Valószínűleg ilyen nem volt, de a könyvírója bebizonyította, hogy volt ilyen. És tehát nyilván nekem is, és mindenkinek van egy Isten képe. Pedig Isten ettől óvott, hogy ne csináljunk képet őróla, mert egyrészt nem tudjuk ábrázolni. Tehát vannak a Bibliában azért leírások, hogy Isten hogy nézhet ki, de összességében nézve azért nem tudjuk. És ne csináljunk ábrázolást, képet Istenről. Ez az egyik ok, hogy nem tudjuk, hogy néz ki. Másrésztről, hogyha képet csinálunk, legyen ez ábrázolás, vagy magunkban egy kialakult kép, hogy Isten milyen, és milyen szituációban hogy fog cselekedni, akkor ez a kép mindenképpen meg fog csalni minket. És akár legyen az az ábrázolás, mert egyrészt nem tudjuk, hogy fog kinézni, de hogyha oda kerülünk, meg fogjuk ismerni, tehát amiatt nem kell aggódni. Viszont az, hogy biztos mit fog cselekedni, ez is egy kép, amit nyilván abból táplálkozik, hogy olvastuk a Bibliát, cselekedett Isten az életünkbe, elmondták mások, hogy Isten hogy fog cselekedni, de valójában sok mindent nem tudunk. Mert próbáljuk ugyebár az életünk folyamán kiismerni Istent, viszont ő neki sokkal gazdagabb az egyénisége annál, hogy sem, mint mi ezt ki tudnánk ismerni. És hogyha egy ember mondjuk egy válaszúthoz érkezik, hogy jobbra vagy balra menjen, és akkor sem biztos, hogy kétszer vagy háromszor ugyanúgy dönt, hogy ő mindig balra megy, vagy mindig jobbra, és Isten ennél sokkal színesebb egyéniség. És nyilván egy ilyen kép volt az is, hogy nekem az én számomra, hogy Jézus nem mehetett rossz irányba, tehát ő mindig jó irányba ment. Viszont akkor hozok egy ellenpéldát. És hát egyet tudok, akkor azt elmondanám nektek. A Lukács 24-ben van egy történet, 13-tól a 35-ig. Ez az Emmauszi tanítványoknak a története. És akkor ezt felolvasnám. És íme azok közül ketten mennek vala ugyanazon a napon egy faluba, amely Jeruzsálemtől 6 futamatnyira vala, amelynek neve vala Emmaus. És beszélgetének maguk közt mindazokról, amik történtek. És lőn, hogy amint beszélgetnek és egymásra kérdezősködnek, maga Jézus hozzájuk menvén, velük együtt vala, megy vala az úton. De az ő szemeik visszatartóztattának, és ők meg nem ismerték. Pillanat, leveszem a szemüket, mert nem fogom tudni olvasni. Oké. Mondta pedig néki, micsoda szavak ezek, amelyeket egymással váltatok jártatokban, és miért vagytok szomorú ábrázattal? Felelve én pedig az egyik, kinek neve Kleofás, mondta néki, csak te vagy a jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod, minémű dolgok lettek abban e napokon. És mondta néki, micsoda dolgok? Azok pedig mondának nékik, amelyek esélynek a názereti Jézuson, aki proféta vala, cselekedetekben és beszédben hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt. És mi módon adák őt főpapok és a mi főembereink halálos ítéletre is megfeszíték őt. Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. De mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek. Hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, akik jó reggelt a sírnál valának. És mikor nem találták az ő testét, hazajöttek mondván, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt mondják, hogy ő él. És azok közül némelyek, akik velünk valának, elmennének a sírhoz, és úgy találnák, amint az asszonyok is mondták, ők pedig nem látták. És mondta nékik, ó balgatagok és reszívűek, mindazok elhívésére, amiket a proféták szóltak, avagy nem ezeket kellett szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe. És elkezdvén Mózestől, és minden profétáktól fogva, magyarázza valanékig minden írásokban, amik ő felőle megírattak. Elközelítének pedig a faluhoz, amelyben mennek vala, és ő úgy tűn, mintha tovább menne. De kényszeríték őt, mondván, maradj velünk, mert immár beesteledett, és a nap lehanyatlott. Beméne azért, hogy velük maradjon, és lő, mikor leült velük, a kenyeret vévén megáldá, és megszegvén mondá nékik. És megnyilatkozán az ő szemeik, és megismervén ők, de ő eltűnt előlük. És mondának egymásnak, avagy nem gerjedezetté a mi szívünk, mi bennünk, amikor nékünk szólt az úton, mikor magyarázán nékünk az írásokat. És felkelvén azon órában visszatérnének Jeruzsálemben, és egybegyűlvén találák a 11-et és azokat, akik velük valának. Akik ezt mondják vala, feltámadott az Úr bizonnyal, és megjelent Simonnak. És ezek is elbeszélik, mi történt az úton, amiképpen ismerték, és miképpen ismerték meg őt a kenyér megszegéséről. Amen. És tehát én is ezt sokszor olvastam, ezt a történetet, és ez az a történet, ahol Jézus rossz irányba ment, és szándékosan. Ugyanis amikor, hogyha olvassuk, mielőtt kereszthalált hat Jézus, mit mondott a tanítványoknak? Ez is ez fog történni, de ti maradjatok Jeruzsálembe. Ezeknek el kell lennie, de ti maradjatok Jeruzsálembe. És elég sokszor elmondta, hogy maradjanak Jeruzsálembe, és gyakorlatilag ez lett volna nekik a isteni út. Viszont ők más tettek. Viszont, tehát ők elindultak Jeruzsálemből. Lehet, hogy azok abban a traumában, amit ők megéltek az elmúlt 3 napban, vagy 4 napban, ők nem ezen gondolkodtak, hogy mit mondott akkor Jézus, mi is történt az ő életükbe. Tehát ők jóravaró zsidó emberként várták a messiást abba a korba, írásokkal alátámasztva, nyilván a dánieli évhetekről a proféciákat ismerték. Azok alapján kiszámolták, hogy mikor jön el, körülbelül mikor várható a messiás király, és ez Jézus idejére volt datálható. Ezért kérdezték Jézustól is, hogy te vagy a messiás, vagy más várjunk. És mindig volt abban az időben egy nagy messiás várás a zsidók között. És ezek a tanítványok, tehát ők tanítványokul szegődtek. Tehát azt jelenti, hogy ott hagyták az ő életüket. Lehet, hogy épp halászok voltak, lehet, hogy volt egy kis boltjuk, élték a rendes életüket, és amikor Jézus megjelent, akkor meg ott hagyták az ő rendes életüket, úgymond feláldozták az akkori életüket azért, hogy kövessék Jézust. És látták a csodákat az Jézusnak a munkásságába, az életébe, és azt mondták, hogy akkor elközelget a messiásnak a királysága. És ők, ahogy írja is a Biblia, azt gondolták, hogy ő az, aki megváltja Izrael népét, tehát ő a messiás. És amikor megtörtént a kereszthalál, akkor ők ezt nem tudták feldolgozni, azért, mert az Istenről való képük más volt. Ők nem úgy gondolták, hogy olyan módon váltja meg Jézus, vagy olyan módon váltja meg a messiás Izraelt, ahogy Isten gondolja. Őnekik volt egy saját képük, hogy majd dicsőségbe bejön, tehát gyakorlatilag a második eljövetelre készültek. És ő bennük volt egy nagyon nagy trauma, amikor végignézték a kereszthalált, és eltemették Jézust, volt egy nagyon nagy törés az életükbe. És nyilván bánatosak voltak, és úgy érezhették, hogy az eddigi életük, amiket föladtak, és megéltek Jézussal, az hiába való volt, mert gyakorlatilag csúnya véget ért. És ilyen lelkiállapotban lehettek az Emmauszi tanítványok, amikor mentek az úton Emmaus felé. És amit én ki szeretnék emelni, tehát ez egy teljesen emberi megatartás, mert könnyen lehet, hogyha mi átéltük volna ugyanezt, lehet, hogy ugyanígy mentünk volna Emmaus fele, ugyanúgy bánatosak lettünk volna, ugyanúgy úgy éreztük volna, hogy egy törés van a mi életünkben. És itt, ami nagyon fontos, hogy Jézusnak a magatartása, mert ebből tudjuk leszűrni azt, hogy Jézus milyen magatartása van a tanítványok fele, tehát hogy viselkedik, hogy gondolkodik, és mit tesz meg. Tehát Jézus melléjük csatlakozott, nem fette fel magát, tehát nem dicsőségbe, hanem úgy melléjük csatlakozott, és ment velük Emmaus fele, ami nyilvánvalóan rossz irány, mert azt mondta nekik, hogy maradjanak Jeruzsálembe. Tehát a Jeruzsálem a jó irány, Emmaus a rossz irány, és Jézus azt is bevállalta, értik, hogy rossz irányba menjen, és nem durván térített őket a jó útra, mert meg tudta volna mondani, figyeljetek, én vagyok Jézus, ti mit kerestek Emmaus vele, megbeszéltük, hogy Jeruzsálemben maradtak. Így is meg tudta volna oldani, de Jézus szerintem foglalkozott a lelkükkel, és meghallgatta, hogy ők mit gondolnak erről a szituációról, elmondta, Isten nagyon tud kérdezni, ha megnézitek a Bibliában, amikor az Úr kérdezett, akár Jézus, vagy akár az Ószövetségbe, nagyon jó kérdések elhangzanak, és ezt is érdemes majd egyszer így megvizsgálni külön. És ami még érdekes nekem, hogy abban a pillanatban, hogy megismerték, úgy eltűnt az életükből. Tehát eltűnt, nem az életükből, onnan eltűnt. És gondolkodtam, hogy ennek az Emmauszi tanítványoknak a története milyen tanulságot rejt a mi életünkben, a mi számunkra. Mert ezek a példázatok azért írattak meg, hogy egyrésztről valamilyen szinten próbáljuk megismerni Isten, és a tanulságunkra legyen. És az egyik ilyen, hogy vannak nehéz helyzetek az életünkben, amit mi nem biztos, hogy úgy látunk, nem biztos, hogy az a nehézség akkora nehézség, mint amit mi látunk. Mert az Emmauszi tanítványoknak az okozta nagy traumát, a nehézséget, hogy meghalt Jézus. Viszont ez a világtörténelem legcsodálatosabb eseménye, ha úgy nézzük, mert megváltás történt meg, de ők nem így látták, ők azt a részét látták. És van sokszor úgy, hogy a mi életünkben is történik egy általunk rossznak ítélt dolog, és akkor persze magunk alá kerülünk, vagy kerülhetünk, és aztán visszamenőleg, amikor tudjuk, hogy esetleg Isten munkája volt ez, akkor teljesen más megvilágításba helyeződik a történet, és lehet, hogy akkor pillanatnyilag rossz volt, de ha megnézzük visszanézve 10 évre, akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy hú, ha az akkor nem történik, bár akkor rossz volt, akkor most nem ez, vagy itt vagyok, vagy nem ott, tehát nem úgy alakul az életem. És az, amikor nehéz helyzetekben vagyunk, az lehet, hogy egy vélt nehéz helyzet, vagy egy valós nehéz helyzet is lehet, tehát nem minden dolog örömteli, és nem minden dolognak kell megtörténni, de lehet ilyen is. És ami még nagyon fontos, hogy ebbe a vélt vagy valós nehéz helyzetbe Isten velük volt. Noha nem is tudtak róla. És lehet, a mi életünkben is így van, hogy vagyunk egy nehéz helyzetbe, és akkor nem azon gondolkodunk, hogy Isten velünk van-e, hanem akkor nyilván nehéz helyzet, a probléma megoldáson, és nem biztos, hogy eszünkbe jut Isten, viszont ahogy az Emmauszi tanítványokkal velünk lehet Isten a nehéz helyzetbe, és lehet, hogy nem tudunk róla, hogy az Emmauszi tanítványok se tudtak róla, hogy Jézussal sétálnak ott, mivel 3 nappal ezelőtt meghalt, és nem gondolták arra, hogy esetleg Jézussal sétálnak, viszont úgy velük volt, hogy nem is tudtak a tanítványok róla. És aztán ennek az egész útnak, tehát ez egész történetnek a lényege az, hogy ráállította őket Jézus a jó útra. Visszamentek ugyanis Jeruzsálembe, ami Isten akarata volt, mert megmondta nekik konkrétan a tanítványoknak, hogy ott legyenek. És finoman, tehát úgy rávezette őket, hogy úgy korrigálta, hogy a beszéd által is saját maguk jöjjenek rá erre, és ez Istennek a gondoskodását vetíti ez elé, vagy mutatja meg az én számomra, hogy úgy korrigálja a mi életünket, hogy ha kell, eljön velünk rossz irányba is, és ráállít arra az útra, amin nekünk járnunk kell. És ez Isten viszonya mi hozzánk, hogyha ha rossz úton is vagyunk, tehát trauma is ért minket, bármilyen problémában vagyunk, attól Isten velünk van, hogy mi nem tudjuk azt, hogy velünk van. És nagyon fontos az, hogy így éljük az életünket, ahogy a Biblia megmond, tehát megígérte Isten, hogy velünk lesz a világ végezetéig, és hogyha mi ezt nem is érezzük, akkor is, hogyha problémák vannak, akkor jusson eszünkbe az Emmauszi tanítványoknak az esete, hogyha nem tudnak is róla, akkor is azokban a helyzetekben, amikor az életünk nehézségben van, akkor is, amikor nem, akkor Isten ugyanúgy velünk van. Nem azért, mert nekünk most nehézségünk van, hanem egyrészt megígérte, és Istennek a szava az nem visszavonható, nem megváltoztatható, és mivel megígérte, így velünk van, és fontos, hogy így éljük mi az életünket, hogy tudjuk, hogy ha nem is érezzük, nem is látjuk az érzékszerveinkkel, mint az Emmauszi tanítványok, vagy nem is ők látták, de ők például nem tudtak róla. Mi már annyiba jobb helyzetben vagyunk, hogy mi tudhatunk róla, mert Isten megígérte, mi viszont nem látjuk, tehát ennyire hátrányban vagyunk, de erre van a hit. És csak ez az, amit ezzel kapcsolatban Isten nekem mutatott, illetve a könyv tanulsága által én tovább gondoltam, hogy ennek a példázatnak van egy ilyen vetülete is, és jusson ez eszünkbe, hogyha nehéz helyzetben vagyunk, ha meg nem vagyunk nehéz helyzetben, akkor meg örvendezzünk ezen, hogy Isten velünk van ilyen minden helyzetben. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm.
Köszönjük, Zsolti. Igen, ezek nagyon bátorító és igaz beszédek ezek. Köszönjük szépen. Kapcsolódni is fogok hozzá egy kicsit, mert volt a pásztor Schellernek ilyen üzenete, aminek nem mondom végig az üzenetet, de az egyik ilyen kicsengése az volt, hogy ugye oda ment Jézus ezekhez a tanítványokhoz, és megkérdezte, hogy miről beszélgettek. És ugye ott volt az ő saját olvasatuk, és elmesélték a saját értelmezésüket arról, hogy mi történt, és utána Isten pedig az objektívet hozta be. És ugye ez volt az egyik ilyen lényeg, hogy amikor beszélgetünk, akkor ugye ezt lehet így két szinten csinálni. Az egyik ez, hogy elmondjuk a saját olvasatunkat, meg a saját megélésünket, meg a saját érzéseinket, stb. És azok mind érthetőek voltak egyébként. Tehát tényleg azok, tehát ők addig jutottak abban a pillanatban, amit megéltek, azt mondták el, és persze ez megfelelően lehúzta az ő lelküket. De amikor Isten meg az ő szelíd kezdeményezésről ugye behozza az isteni objektívet, azt a nézőpontot, ahonnan Isten látja ezeket a dolgokat, meg ahonnan ő szolgál felénk gyakorlatilag az igazsággal, akkor annak a vége tényleg az a szabadítás, meg az öröm, amit mondtak, ugye, hogy nem gerjedezett bennünk a mi szívünk, hogy megértettük az igazságot ezzel kapcsolatban, és hogy tényleg itt van a lényege ennek, ami történt. Úgyhogy nekem nagyon tetszett különben ez az egész történet, meg maga ez az objektív, tehát az isteni objektív, ami bejön tényleg abba a helyzetbe. Én is megosztanék veletek egy olyan történetet, amit így az egyik pásztorot felhozott, meg ami így megragadta a figyelmemet. Mind a mellett, amiket mondtam, tehát nagyon sok minden volt, nagyon sok üzenetet fogadtunk el, nagyon sok mindent kaptunk, lehet, hogy ezek is így majd fölbukkanak közben, de csak felolvasom, és akkor megosztom veletek ezt. Köszönjük, Urunk, neked eddig is, amit már kaptunk tényleg, sokfélét, így a te gondolataidat. Köszönjük neked azt, hogy mi figyelhetünk rád, mint ezek az Emmausi tanítványok, akikhez odaszegődtél, Uram, hogy tudhatjuk, hogy te akarsz hozzánk szólni a helyzeteinkben, tudhatjuk, hogy bár mi nem értjük, de a te jelenléted, a te nézőpontod az életre visz minket, Uram, és hogy nem kell őrizgetnünk a saját elképzeléseinket te rólad, hanem hagyhatunk téged szolgálni felénk. És kérlek, hogy így csak segíts ezt a pár gondolatot átadni most még a te nevedben, amen. Nekem az ragadta meg a figyelmet, a pásztor Krisz beszélte erről a történetről, ami az Ószövetségben volt, amikor Izrael készen állt bemenni a földre, és emlékeztek, hogy annak a földnek a népei, az ígéret földjének a népei, azok hallottak róluk, és féltek tőlük. És az egyik ilyen nép voltak a gibeoniták, akik egy trükköt eszeltek ki, hogy hogyan tudnák elérni azt, hogy mégse öljék meg őket. Ugye, mert Isten azt mondta, hogy ha bementek arra a földre, akkor el kell pusztítani az ott élő népeket, és úgy fogjátok ti örökölni a földet. És ugye ők azt találták ki, hogy majd itt beöltöznek ilyen zsákruhába, meg mintha nagyon hosszú útról jöttek volna, és öreg volt a kenyér, ami náluk volt már, meg nem tudom, és akkor azt mondják az izraelitáknak, hogy hát mi messzi földről jöttünk, de hallottunk rólatok, és kössetek velünk szövetséget. És ebbe ugye az volt a trükk, hogy valójában ők onnan valók voltak Izraelből, tehát nem messzi földről jöttek, hanem Na és megtörtént a szövetségkötés, igazából, tehát megegyeztek, hogy oké, nem fogunk bántani titeket, és akkor az az érdekessége, hogy nem beszéltek Istennel erről, vagy nem kérték Isten tanácsát, Józsué meg Izrael, hanem kötöttek egy ilyen szövetséget ezzel a néppel. És utána később kiderült, hogy ugye ők izraeliták, vagy hát onnan a Kánaán földjéről valók, és hogy nagyon közeli szomszédaik lesznek, tehát igazából el kellett volna őket pusztítani. De mivel megkötetett már a szövetség, ezért nem tették ezt meg, és mindjárt kinyithatjuk ott a Bibliát, tényleg csak röviden, de majd látjátok, hogy milyen alkalmazás van itt. Ez az 5 Mózes 29-ben van leírva ez a történet. És az történt, hogy Isten itt egy szövetségkötést csinált Izraellel is, tehát nem sokkal ezután, hogy ők így ezzel a néppel szövetséget kötöttek, Isten Izraellel is újra megerősítette az ő saját szövetségét, és mielőtt ugye bemennek a földre. És itt a 5 Mózes 29, a 9. versétől olvasom. Azt mondja Isten nekik, tartsátok meg azért e szövetségnek az igéit, és aszerint cselekedjetek, hogy szerencsések legyetek mindenben, amit cselekeztek. Ti ilyen napon minnyáján az Úr előtt, a ti istenetek előtt álltok. A ti főembereitek, törzseitek, véneitek és a ti tisztartóitok, Izraelnek minden férfia, a ti kicsinyeitek, feleségeitek és a te jövevényed, aki a te táborodban van, és ezek voltak ezek a gibeoniták. Figyeljetek, aki a te táborodban van, sőt, favágóid és vízmerítőid is, hogy szövetségre lépjetek az Úrral, a ti istenetekkel, és pedig az ő esküjével erősített kötésre vagy szövetségre, melyet ma köt meg veled az Úr, a te istened, hogy ő az ő népévé emeljen ma téged. Hogy figyeljetek, hogy mert az történt, hogy ezek a gibeoniták, ezek lettek a favágók meg a vízhordók Izrael számára. Tehát örökre ők lettek azok, akik a vizet öntik, majd meg a fát vágják nekik. És ők részesei lettek az Izrael szövetségének, amit Izraellel kötött Isten. És ami ebből a történetből így kihozott a pásztor Krisz, az egy ilyen alkalmazás, ami számunkra, és figyeljetek, a vízmerítői, ezek voltak ezek az emberek, hogy az új szövetség alapján, vagyis a szövetség alapján ők részesei lettek az áldásoknak. És amikor az Úr Jézus eljött, és emlékeztek, hogy felmentek a felső szobába, ha jól emlékszem, vagy hol van leírva a történet, amikor megmosta a tanítványai lábát, ő azonosította magát a vízmerítőkkel. Ő volt az, aki körülkötötte magát, mint egy rabszolga, és merítette a vizet, és öntötte a lábukra, és megmosta a lábukat. Hogy az Úr Jézus Krisztus, mikor eljött, eleve az a szolgálat, ugye, amit ott tett, az ő alázatáról beszél, de azonosította magát ezekkel a gibeonitákkal, akik a vízmerítői voltak örökre Izraelbe. És amiről így nagyon hangsúlyosan volt így szó a konferencián, és engem megérintett tényleg az ez, hogy Isten szolgálata felénk az azonosulásnak a szolgálata. És lehet, hogy nektek nem kapcsolódik ilyen módon, de hallgassátok ezt is meg. Pásztor Scheller beszélt arról, hogy vagy ő, vagy nem ő, most már nem emlékszem, de sokszor föl volt említve ez, hogy Saulnak megjelent az Úr Jézus Krisztus, levettetett ugye a lováról, megtörtént az ő megtérése, és utána 3 évig Arábiában volt, és tanulmányozta az írásokat, és megértette, hogy mi az evangélium, mi az az új szövetség, aminek mi részesei vagyunk. És aztán elment, és Péter apostol 3 év után, amikor tanulmányozta az egészet, elment, és Péter apostollal akart találkozni Jeruzsálemben, aki ugye a vezetője volt az akkori gyülekezetnek. Találkozni akart vele, és leültek, és 15 napon keresztül elmondták egymásnak, hogy mik történtek, hogy hogyan értették meg, hogy ki az Úr Jézus Krisztus, hogy mi a hatása, vagy az ő szolgálatának, mik a konklúziói ennek. És 15 napig beszélgettek, hallgatták egymást. Hogy Pál hallani akarta, hogy ugye mik történtek, amikor Jézus ott volt a tanítványokkal, hogy miket tanított, hogy volt ez az egész. És Péter meg gondolom kíváncsi volt Pálnak a történetére, hogy neki mit tanított Isten, és felismerte Péter, hogy Pál, ő egy apostol, ugyanúgy, mint ahogy ők apostolok, igaz, apostoli szolgálata van neki, stb. És nekem csak ebbe az tetszett, hogy ez olyan ámulatos, amikor tudunk adni időt arra, hogy lássuk Isten munkáját egymás életében. Hogy nekem ez a lábmosás ilyesmit is jelent, és így kapcsolom itt ezt a kettőt össze, tudjátok, hogy nem úgy szolgálunk egymásnak, és Isten sem így tette, például az emmausi tanítványok esetében, ugye, hogy na, fölülről megmutatja, hogy neked mit kell tenni, meg hogy mit kell csinálni, és akkor menjél és csináljad, most már tudod, hogy mi a helyes, stb. Hanem hogy ott van Istennek ez az azonosulása velünk, és utána ott van jelen a mi szolgálatunkban is az, hogy meghallgatjuk egymást. De nagyon fontos, hogy mit beszélünk egymással. Mint az emmausi tanítványok, hogy Jézus megkérdezte tőlük, hogy miről beszélgettek? Mi a ti beszélgetéseteknek a tárgya? És hogyha csak az én saját olvasatomat tudom hozni, hogy nem akarom alávetni magam ugye annak, hogy ő megmossa a lábamat, hogy ő elmondja nekem, hogy mi a helyzet, akkor ugye megmarad ez a kommunikáció, ez a vízszintes, egymás közötti, és általában lehúzó és depresszióba vezető dolog. De amikor úgy beszélgetünk, hogy nyitottak vagyunk arra, hogy megértsük, hogy mi az Isten munkája, mint a Péter meg a Pál, ugye, tehát Péter annyit tudott Párról, hogy ő volt az, aki üldözött bennünket, ugye, vagy nem tudom, most lehet, hogy csak így hozzáteszek egy kicsit ahhoz, amit az ige mond, de tudjátok, hogy volt egy emberi olvasata annak, hogy ki volt Pál, meg Saulként, meg stb. De hogy ehelyett készen állt arra, hogy hallja, hogy Isten mit tett. Tényleg, Istennek mi volt a gondolata. És tényleg ez lazán kapcsolódik most, amit mondtam, de ez jó, nem? Hogy Isten szolgálata felénk az az azonosulás, velünk. Ő megért bennünket, és úgy szolgál bennünket, és mossa a lábunkat. Nem ránk dörren, és nem mondja azt, hogy mi van, fiúk, mit akartok, vagy nem tudom. Még amikor beszélgetett velük, ugye ő csak meghallgatta őket, és utána kreatív módon mutatta meg nekik Istennek a nézőpontját. És a mi szolgálatunk az hasonlóképpen az azonosulásnak. Az, amiről beszélt Andi, hogy átlépjük a határainkat, az pont erről szólt nekem. Tehát, hogy kilépek abból az olvasatból, ami nekem van egy adott helyzetről, vagy abból a nézőpontból, amit én kialakítottam, és tudok azonosulni valaki másnak az állapotával, a gondolataival, és utána pedig be tudunk hozni kreatívan valamit, amit Isten tanít abban a helyzetben. És ez a misszióknak így mondjuk ugye így a lényege Dióhéjban, hogy nagyon sok ilyen határt átlépünk. Azt mondták, hogy lépjünk át sok ilyen határt, tudod, hogy nekünk megvan a bátorságunk ahhoz, mert Isten az, aki mossa a mi lábainkat folyamatosan. Nekünk megvan a lehetőségünk ahhoz, hogy mi is megüresítsük magunkat attól, hogy na most szerintünk ez hogy van, meg hogy kéne lennie, meg minek kéne lennie, vagy kell, mi hogy. Tehát ezeket a fajta magyarázatokat, vagy hozzáállásokat, és hagyhatjuk mindannyian Istennek, hogy ő mondja el azt, hogy mi a helyzet. Például azt, hogy ki ez az ember, akivel most beszélek, hogy neki mire van szüksége, hogy ő hogyan tudok felé szolgálni én is, mint egy ilyen vízhordó ember. Ugye mi pogányokként, úgymond pogányokként, mi is úgy csatlakoztunk be az Izrael közösségébe, az Isten népe közé, a szövetség alapján, amit az Úr Jézus kötött. Nekünk nem volt ott helyünk, hanem szolgálat. Mi ilyen vízhordók vagyunk az Isten népe között. Tényleg, ha az Úr Jézus nem általott, és emlékeztek, hogy ott mondta, hogyha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábatokat, akkor ti mennyivel inkább tudod, hogy ez a mi feladatunk. Nem az, hogy egymás fejét mossuk meg, hanem a lábát. Igaz, hogy Ja, hát nekem ez egy ilyen nagyon erős gondolat volt, és egyébként volt ott több üzenet, amiben így előjött, hogy az Isten trónján ott van a bárány. Hogy a trónon egy bárány van, a báránynak a lelkületével, a szelídségével. Ez az Úr Jézus Krisztus szolgálata, hogy így szolgált felénk is. Ahogy Zsolti mondta, ez olyan bátorító, igaz, hogy mellénk szegődött, hogy eljött velünk oda a nem jó útra is, mellénk szegődött, és kinyitotta a szemünket az Isten gondolataira felőlünk, és ez felbátorított bennünket. Ez nem, Pásztor Seller ott mondta, hogy van olyan, és nem akarom mondani, hogy ki, de hogy van olyan ember, akivel leülsz beszélgetni, lehet, hogy néhány dolgot nem értesz, meg mérges vagy egy kicsit lehet, és mikor kijössz a beszélgetésről, még mérgesebb vagy. Mert egyszerűen nem ment át semmilyen üzenet, meg nem értette meg azt, amiről te beszélsz, hogy ez nem a báránynak a lelkülete, ez ugye egy önigaz embernek a lelkülete, aki a te orrod alá azt fogja dörgölni, hogy miért van neki igazad, te meg miért tévedtél, vagy miért. De hogy az Úr Jézus pont sokkal kreatívabban csinálta ezt, igaz? Hogy melléjük szegődött, megértette, amiben ők vannak, és aztán egy-két kérdéssel irányította a figyelmüket az atyára és az atya tervére, és ez. És ami még egy ilyen gondolat, és az utolsó gondolat, amit mondani szeretnék nektek, ezt is a Pásztor Seller mondta valamelyik ilyen pásztorosan, hogy lehet a Bibliát úgy tanulmányozni, hogy kiragadunk egy-egy történetet, vagy egy-egy ilyen képet, vagy egy embernek a jellemét, és akkor leírjuk ezt ilyen nagyon szépen, összeszedetten, és ott van így önmagában ilyen, tudjátok, amikor a mozaik nincs összerakva, hanem a darabjai vannak így valahol. De hogy az egész Biblián átvonul a bevégzett munkának ez az üzenete, Isten végső tervének, ennek a vigasztaló tervnek, amit az emmausi tanítványok is megértettek, ez mint egy a háttere az egésznek. És akkor ennek fényében tanulmányozol egyes emberek, mint a Gedeonnak a történetét, vagy a emmausi tanítványok, vagy a Péter meg Pálnak a történetét, és ez a háttere neki, hogy mi volt az Isten nagy léptékű terve a megváltásról, a bevégzett munkáról, hogy ez hogyan vonatkozik a mi életünkre, hogy ez hogyan jön át. És ha így tanulmányozzuk a Bibliát, akkor mindig ugye az objektív nézőpontra fogunk tudni figyelni magára, az Úrra. Míg hogyha ezeket csak így, nem tudom, összeszedegetünk ilyen morális igazságokat, meg tanulságokat, meg hogy törvényként, ugye, hogy mit, hogy kell csinálni. Na ez volt még egy ilyen kép, ami így fölmerült, hogy van olyan, aki olyan fajta kereszténység, ami olyan, úgy mondták, mint a forgalmi jelzőlámpa, ugye, hogy ha piros van, akkor meg kell állni, ha zöld van, akkor el kell indulni. Hogy van ilyen fajta kereszténység, hogy ezt így kell csinálni, azt úgy kell csinálni, azt amúgy kell csinálni, így nem szabad csinálni, úgy kell csinálni, de nem ez az Istennel való élet megjárás, hanem az, hogy ő mellénk szegődik, és megnyitja a szemünket az ő nézőpontjára, és aztán lehet, hogy elmegyünk mi is a rossz irányba, nem úgy, hogy vétkezünk, de hogy mellé szegődünk valakinek, aki nem jó irányba megy. És belefér, és van szabadságunk arra, hogy megértsünk valakit a saját helyzetében, és aztán Isten kinyitja a szemünket, nem az, hogy ja, ő ebbe van, akkor vele még csak le se kezelek, vagy ő, tudjátok, hogy ilyen kemény emberi szabályok szerint, nem tudom, éljél. Ez megint, hogy ezek a hamis istenképek, ezek azok, amiket Zsolti te mondtál, hogy ugye nem, tehát így képzelem el Istent, hogy ő ilyen, de nem ilyen. Úgyhogy ilyen szempontból is nagyon bátorító volt egyébként a konferencián látni, hogy mennyi féle ember volt ott, meg mennyi féle. Tehát tudjátok, a mi gyülekezeteink nem ugyanolyanok mindenhol. Van, ahol van házi közösség, van, ahol nincs házi közösség. Van, akinek van bibliaiskolájuk, van, akinek nincs bibliaiskolájuk. Van, akik el tudnak menni szélesebb világra, van, akik ott a saját kis környezetükbe szolgálnak és világítanak. Nagyon sokféle félék vagyunk Isten népeként, és nekem nagyon tetszik ez, hogy egy-egy ilyen konferencia tényleg nem arról szól, hogy na most akkor elmondjuk, hogy a Biblia szól, vagy a, nagyobb kegyelem szolgálat, annak mik a fő pontjai, hogy mikhez kell, hogy tartsátok magatokat, és így megerősödik majd a mi közösségünk. Ne? Ez nem ott, a Szent Szellem beszélget velünk, és ez köt össze bennünket. Ez az, ami összekapcsol bennünket, hogy együtt hallunk őtőle. És ott van ez a szeretet, ami motivációt ad tovább menni, és mindenkit az Úr bátorít, mint azokat az Emmausi tanítványokat az ő objektív nézőpontjáról. És hogy ki mit ért meg ebből, meg mit viszel, az az ő saját dolga. Nem valaki azt mondja, hogy na most akkor megtanultátok a leckét, tessék, lejegyzetelted, beírtad, akkor ez lesz, meg ez van, meg nem tudom mi. Hanem ott van egy hatalmas szabadság Isten jelen létében. És van egy hívás közel jönni hozzá. De teljesen szabad vagy, hogy járj abban, amit te kaptál az Úrtól. Amen. Úgyhogy köszönöm, Uram, neked ezt a rövid üzenetet. Köszönöm azt, hogy te közelvalókká tettél bennünket a te szövetségedhez, tényleg, mint a gibeoniták, hogy volt bölcsességük, bár ez ravasság volt, de a szövetség miatt mégis ez egy erős dolog volt az életükben, és nekünk ugyanígy van, hogy mi nem tartozhatnánk hozzád, nekünk nincsen saját érdemünk, vagy nem születtünk bele a te népedbe, de mégis a te bevégzett munkád alapján, mégis az új szövetség alapján közel húzódhattunk, és lehetünk a te néped, akik mossák a lábakat úgy, ahogy te tetted, Uram, akik azonosulunk azokkal, akiket te szeretsz, akiket te hívsz, Uram. És taníts bennünket átlépni a saját határainkon, taníts bennünket Gedeonokká válni, hogy ne csak a saját pecsenyénket sütögessük, hanem tudjunk tényleg a te népedként bátran előre menni, és akár pazarló módon kilépni, áldozatokat hozni azért, hogy mások is megismerjék a te szeretetedet, Uram, hogy megértsék, hogy milyen a te igazi természeted, Jézus. Köszönjük neked ezt, hogy bátorítasz minket, hogy vezetsz minket gyülekezetként is. Amen.